kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Legutóbb a sztereotípiákról és az előítéletekről, vagyis az emberi működés egy jól ismert, éppen ezért meg annyi lehetőséget hordozó vonásáról beszélgettünk. A létezés egy másik sajátos megélése, a kisebbségi létélmény. Megtörténhet kicsiben és nagyban, egyénileg és csoportosan, bárkivel. A hely, az idő és a közösség, vagyis a többség határozza meg, hogy mi magunk, mikor és miért kerülünk kisebbségbe. Ez a másság, az eltérés a többségtől vajon szembenállás, vagy inkább lehetőség? Mennyi az egyén szabadsága ebben a rendkívül ellentmondásos kérdésben? Beszélgetésünk során remélhetően ide is eljutunk Maier Máté pszichológus, család- és párterapeuta, történelemtanárral, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani. A többségtől eltérő önmeghatározású, önazonosságú csoportok, a kisebbségek, így beszélhetünk ugye nemzeti, etnikai, vallási, nemi, vagy akár például szakmai kisebbségekről is. Induljunk talán onnan, hogy mi például a nemzeti és az etnikai kisebbség között a különbség. Azért is kérdezem ezt, mert ugye a kisebbségek ugye az rettenetesen átpolitizálva a mindennapok része ma már. Szóval mi a nemzeti kisebbség és mi az etnikai?
Rögtön egy antropológiai fogalom, hogy egy nemzet az nagyon sokféle etnikumból épül, hogy egy nemzet tudat határozza meg azt, hogy valaki milyen nemzetiségűnek tartja magát, és nem az etnikai származása. Ugye az etnikum pusztán antropológiai meghatározással az egy faji hovatartozást jelent, bár ez egy nagyon furcsa kategória, mert mint hogyha többféle emberi faj létezne, ugye ezen belül a rasszokat szoktuk megkülönböztetni leginkább, és annak az égvilágon semmi köze nincsen ahhoz, hogy valaki milyen nemzetiségű.
Van itt egy szabatos megfogalmazás, egy adott társadalom azon tagjainak csoportja, akik nem a többségi, hanem egy olyan másik nemzettel azonosulnak, amelynek van állama, vagy ennek létrehozására törekszik. Ezt írja a nemzetiről. Az etnikairól pedig, hogy minden egyéb olyan kisebbségben élő népcsoport, amely nem határozható meg a modern nemzet fogalmával, de amelynek tagjai a többségétől jelentősen eltérő kulturális identitással bírnak. Vagy éppen a nemzeteken átnyúló identitásuk van. Például több különböző anyanyelvvel rendelkező romák vagy zsidók.
Hát ez egy nagyon jó politikai megfogalmazás, de mint általában jó megfogalmazások, itt is sok kivétel van. Én csak azt emelném ki belőle, amit mondtál, hogy azokat tekintjük etnikumnak, akik mondjuk nem nemzetállamok formájában létező nemzethez tartozónak tartják magukat.
Bár zsidó nemzetállam van például.
Persze, pont ezt akartam mondani, ez például egy tökéletes ellenpélda. Azért rengeteg olyan kisebbségi etnikum él egy ország határain belül, aminek egyébként valóban nincsen nemzeti alapon szerveződő önálló állama, tehát nem autonóm, de egyébként autonóm tartományként például létezhet egy ország határain belül.
Az etnikai, a nemzeti kisebbség, ezek önmagában csak leíró kategóriák. Az etnikai jellemzően más bőrszínre, esetleg nagyon más kultúrára utal. A nemzeti az ugye egy identitást, tehát egy más nemzettel azonosuló, az csak ennyit jelent, viszont a gyakorlatban ezek általában nem ilyen semleges kifejezések szoktak lenni, hanem átpolitizáltak, morális érzelmi töltettel nagyon is telítettek.
De hát az átpolitizálás egyáltalán nem hagyható ki ebből, hiszen mindennapjaink része, és ez akkor szorosan kapcsolódik a népvándorlások ügye, a menekült kérdés. A múltból is ismert jelenségről van szó, csak lehet, hogy egy kicsit más felhangokkal.
Én azért azt hangsúlyoznám, hogy kérdés, hogy egy ország egyébként milyen alapon szerveződik. Egyáltalán magát az államot, azt mondjuk alkotmányos értelemben is mi határozza meg. Ugye szoktunk ilyen kifejezést használni, hogy nemzetállam, de ez nem jelenti például, hogy ez a politikai határokkal egybevág. Tudjuk nagyon jól, hogy Magyarország politikai határán kívül is nagyon sok magyar nemzetiségű él, és ők továbbra is magyarnak tartják magukat, attól függetlenül, hogy más ország területén élnek. Hát, hogy etnikailag egyébként hova tartoznak, ez egy másik kérdés, de hogy ugye a nyelv határozza meg leginkább ezt a kulturális összetartozást. Azért hangsúlyozom, mert az, hogy ki hova vándorol, vagy az ország határai hova vándorolnak, az nem befolyásolja azt, hogy ő például ugye milyen nemzetiségű marad, csak azt, hogy milyen államnak a polgára lesz, illetve milyen politikai területhez tartozik.
Igen, de hát jövésmenés mindig volt a világtörténelemben, hát és nem csak a határok vándoroltak, hanem népek tömegei is.
Így van, ugye. Amikor népvándorlásról beszélünk, akkor nyilván nem arra a jelenségre gondolunk, amikor egy-egy ember elköltözik, hanem amikor ez hullámszerű, tehát egy nagy néptömegeket megmozgató méreteket ölt. Tulajdonképpen az egész földet úgy népesítettük be, hogy elvándoroltak az emberek Afrikából, és aztán mai tudásunk szerint, és aztán így jelentek meg mindenfelé. Ennek egyszerűen az volt az oka, hogy a adott területnek az eltartó képességéhez mérten túl nagy lett az ott élő embereknek a száma, és az akkori életformával, a halászvadász gyűjtögető életformával nagyon összevágott az, hogy akkor onnan elmegyünk máshova. Ugye amikor népvándorlásra gondolunk, akkor általában egyébként nem erre szoktunk gondolni, hogy így népesítettük be a földet, sokkal inkább arra, mint mondjuk a római birodalmat elsöprő Ázsiából induló népvándorlás, ugye hunokkal leginkább, de különféle germán népekkel aztán ugye ők fejezik be a történetet. Ott ugyanezt történik, csak nagyban. Tehát amikor egy területen túl sok lesz az ember az erőforrásokhoz képest, akkor erre egyrészt a helyi háborúskodás, másrészt pedig részben a háborúk elől, részben pedig az erőforrás szűk elől való elvándorlás az, ami az embereknek a válasza szokott lenni. Ez lehet szervezett formában véghez vitt népvándorlás, például a görög gyarmatosítása az antik világban abszolút ilyen volt, és lehet spontán is, ilyen volt mondjuk a 2015-ös menekült permigrációs válság, ugye attól függ, hogy ki hogyan tematizálta ezt a közéletben. Tehát ez egy mindig is velünk élő folyamat, azért nagyon fontos róla beszélni, mert hogy a jövőt, a közeljövőt illetően viszonylag egybevágnak a ökopolitikával foglalkozó emberek, meg leginkább a téma tudósainak a jóslatai arra, hogy egy sokkal nagyobb lélekszámú népvándorlással kell számolnunk, mint amit akár 15-ben láttunk. Ugye akkor egy néhány millió, amivel számolnunk kell, az meg minimális becslések szerint is több százmilliós népvándorlás lesz majd. Tehát ez egy kényszerűségből történő folyamat.
Én még annyit azért hozzátennék, főleg itt a úgymond kisességek kapcsán, hogy maga a migráció, a vándorlás az az emberi explorációs hajlamnak egy beleszületett tulajdonsága. Teljesen természetes és normális, hogy valaki nem feltétlenül a születésének a helyén akar maradni. Egyszerűen akár a kíváncsiság, egyszerűen a változatosság keresése is elegendő késztetés ahhoz, hogy valaki úgymond útnak induljon. Nagyon ritka az, hogy maga az ember, mint egyed, ott maradjon, ahol született, és az, hogy van egy ilyen természetes elvándorlási hajlamat, az ég világon semmit rossz nincsen. És itt megjegyezném azt, hogy a népvándorlásnak azért inkább kategorikusan azt nevezzük, amikor egyszerre nagy tömegek, akik egy etnikumhoz tartoznak, döntenek úgy, hogy csoportosan vándorolnak, mert ilyen diaszpóra, tehát egy ilyen szorványos vándorlás, azt mondhatjuk, hogy a világ összes történelmi korában létezett, és az, hogy az egyedek önállóan elindultak világot látni, ez a fajta természetes migráció színesített minden kultúrát, és ez egyidős az emberiséggel.
Szerintem nincs olyan család, ahol ne lenne ilyen történet a múltból, a felmenőktől. Ki honnan érkezett, ki honnan származik, de akár az országon belül is faluról városba költözni, vagy USA-ban, hát ez egy alapvetés, hogy egy másik államba áttenni székhelyünket.
Így van, amit most ugye behozol, mint új szempont, kulturálisan mennyire van benne a gondolkodásunkba, a közbeszédünkbe az, hogy jó vagy azért rossz dolog-e az elvándorlás, hogyan tekintünk el. Ugye a középkori ember az nagyon sokszor abban a faluban halt meg, ahol született. Ott nem volt jellemző az elvándorlás. Az újkorban már sokkal inkább találkozunk ilyen diaszpóraszerű kiáramlással, vagy akár hullámszerű kiáramlással, és amire Bence az előbb utaltál. Ennek az oka nagyjából ugyanaz, mint a mai vándorlásnak is, elsősorban gazdasági ok. Tehát az én családom például, az én felmenőimnek egy jó része az német származású, és ők üvegművesek voltak, és ahogy haladtak a nagyobb profit az olcsó munkaerő érdekében egyre keletebbre a gyárak, úgy vándoroltak ők is generációról generációra egyre keletebbre. Volt mindig, aki ott maradt, ahova vándoroltak, és voltak, akik tovább mentek, ugye a legutolsó állomás az Erdély volt, mert hogy utána már Ázsiába vitték a gyártást, és oda már nem mentek tovább, illetve változott addigra már a technológia is, akkor már nem kellett annyira szakembernek, szaktudásnak egymásnak lenni, megépesítették, automatizálták a folyamatot. De ez is például egyfajta gazdasági vándorlás volt, de az Amerikába való kivándorlásnak is egyébként vezető oka volt a gazdasági ok. A másik, ami gyakran megjelent, az pedig az üldöztetés elől való menekülés. Ilyen volt a puritánoknak a vallási üldöztetés kivándorlása a későbbi Egyesült Államok területére. Ma is ugyanezekkel találkozunk, de mindig a gazdasági a vezető ok.
Hát igen. Máté ugye a saját felmenőit emlegeti, hát akkor én is mondhatom, hogy ugye Mária Terézia korszakában az egész magyar királyság területére hát hatalmas német populáció vándorolt be, így az én őseim is Németországból érkeztek, és valóban Erdélyben álltak meg. A család másik fele meg Svájcból vándorolt ide a gazdasági lehetőséget követve, hiszen Magyarország a 19. század az egyik család az akkor érkezett, a másik család az a 19. század elején, a másik a végén, de mindenki a gazdasági lehetőségeket kereste. Tehát be kell vallanom, hogy bennem ős magyar vér aligha csergedezi. Aztán ki is vándoroltak, tehát ugye ez a másik, hogy a II. Világháborút követően egyébként pont a német származások miatt svájci család része az visszaköltözött Svájcba, egy másik része az meg kivándorolt Amerikába, tehát hogy ez a jövésmenés, még egyszer, egy természetes elvándorlás, ez soha nem volt probléma, és az egész európai kultúrának egy nagyon szerves része volt. Mátél azért visszautalok, hogy a helyben maradás, gazdasági kényszere, az egy érdekes kérdés. Mik azok a etnikumok, és akkor most hívjuk így, akik ezt a letelepült életformát választják inkább, és tényleg szilárdan megtelepednek valahol, és akkor ha már Erdélyt emlegetjük, akkor a székelyeket emeljük ki, hogy az ő nevük is azt tükrözi, hogy ők az a népcsoport, aki nem vándorolt el, aki ott székelt, innen jön a nevüknek az eredete is, tehát ez a ritkább.
Picit reflektálva, amit mondtál, és picit vitatkozva azzal, hogy a népvándorlással soha nem volt probléma. Két esetben tud probléma lenni belőle. Az egyik az, amit mondjuk ma itthon Magyarországon tapasztalunk, valamikor a 20-as éveimben lehettem, amikor először szembe jött az, hogy egyébként egy buliban, ahol nem is ismertem azt az embert, aki ezt a kérdést nekem föltette, egyszer csak nekem szegezte, hogy ti mikor mentek ki? Hova? Hát hogy Nyugat-Európában, mert hát itt nem lehet élni. Ezzel nagyon sokszor találkoztam, mert hogy itthon van egy olyan kulturális narratíva, hogy Magyarország az egy rossz hely, az egy élhetetlen hely, innen el kell menni, különösen a fiatal vagy. És ezzel találkozom is, amikor mondjuk középiskolásokkal beszélgetek, akkor 10-ből 9 nem azt mondja, hogy dilemmaként pusztán, hogy hol tanuljon tovább, hanem melyik országban. És ez mondjuk egy probléma lehet akkor, ha nem jönnek haza. Ez probléma a magyar vidéken, ahonnan elmennek a fiatalok, és elöregszik a vidék, és kihalnak falvak. Tehát ez az egyik, amikor problémás tud lenni a vándorlás. A másik pedig akkor történik, hogyha nagyon nagy tömeg jön egy helyre, és ott teljesen fölborítja a helyi viszonyokat, ha ott le is telepszik. Tehát nem ideiglenesen oda menekülés, ha majd béke lesz ott, ahonnan jött, akkor majd visszamegy, hanem hogyha ott is akar letelepedni. Hogyha ez nem százas, ezres, tízezres, vagy akár milliós nagyságrendben, hanem 10 meg 100 milliós nagyságrendben történik, akkor ez teljesen felborítja a helyi etnikai, nemzetiségi viszonyokat, kulturális viszonyokat adott esetben. Különösen akkor tud ez nagy belső helyi feszültséget okozni, hogyha nagyon más kultúrából érkeznek azok, akik addig helyben éltek. Tehát ha megnézzük mondjuk most az elmúlt években az ukrajnai menekülteknek a beintegrálódását Közép, illetve Nyugat-Európába, akkor ebből különösebb problémák nem voltak. Nem látunk olyan szalagcímeket, hogy nem tudom, ukrán terroristák robbantottak meg, hasonlók. Politikailag motiváltan lehet ilyet mondani, de egyébként nem találkozunk ilyen szalagcímekkel. Ellenben, amikor mondjuk 15-ben volt az akkori menekült és migrációs válság, részben a szíriai háború, de nem kizárólag amiatt, akkor viszont találkoztunk ilyen szalagcímekkel, hogy arab terroristák ilyen-olyan cselekményeket követnek el, és nyilván ez nagyon kapóra jött azoknak a politikai szereplőknek, akik ezeket az embereket démonizálni szerették volna, abból építettek politikai tőkét, hogy ellenük hangoltak. Ezért aztán nagyon föl is nagyították az összes ilyen extrém cselekedetet. Ugye millió számra érkeztek ideje, 1,5 és 3 millió között van a szám, nem tudjuk pontosan, mert elsősorban illegálisan jöttek, ezért nincs róluk statisztikai adat rendesen. De hogy ebből mondjuk néhány tucat az, aki elkövetett terrorcselekményt, és olyan, aki már itt született sokadik generációs bevándorló gyereke vagy akár unokája volt, ők követtek még el terrorcselekményeket, tehát nem is a frissen bevándoroltak, de mégis fölnagyították és ráhúzták az egész ide érkezett közösségre, hogy ezek itt terroristák.
Ugye itt két külön csíkon kezelted ezt. Az egyik például ez a belső migráció, amikor a falvakból például a városba költöznek nagyon nagy lélekszámba fiatalok, és elnéptelenednek a falvak. Ez Magyarországon is egy aktuális jelenség. Kérdés, hogy egy falusi egy városban kisebbségnek számít-e, vagy meddig őrzi ezt az identitását, és mikortól kezd magára úgy gondolni, hogy ő már egy városi ember, mik annak a feltételei. Én azért nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki valóban vidékről például a fővárosba költözik, és még egy évtized után sem érzi magát úgymond fővárosinak, és vágyik vissza vidékre. De ugyanúgy megvan a kivándorlás, a kiköltözők részéről, akik meg a vagyonukat felszámolva kiköltöznek vidékre, és akkor ők meg a gyűjtmentek, a beköltözők, akik ugye megint csak kisebbségnek számítanak a faluba, ők mikor kezdik magukat falusinak érezni, vagy odatartozónak. És ennek a pszichológiája nagyon érdekes, tehát hogy mitől érzed magad kisebbségnek, és hogy mikor válsz annak a közösségnek a valódi tagjával. Hol van az a pszichológiai változás, amikor te valahova megérkezel, és azt mondod, hogy hát én itt most már a többséghez tartozom.
Na, hol van? Mind múlik ez, hogy otthon érzed-e magad? Mikor érzed otthon magad?
Egyrészt ez nagyon függ attól, hogy ahova mész, ott hogyan fogadnak téged. Hogy ott te be tudsz-e illeszkedni, be akarnak-e fogadni, vagy nem. Ugye teljesen más ez, ha most csak a vidékváros, és most nem a kultúrák közötti találkozásról, hanem csak a vidékes városról beszélünk, akkor nagyon más az, amikor valaki egy viszonylag zárt falusi közösségbe érkezik meg, ahol mindenki ismer mindenkit, akkor ott ő se honnai. Majd a gyerekei lesznek a gyűjtmentek, ha ott marad és ott vállal a gyerekeket. Vagy gyűjt maradtak, ahogy szintén szokták mondani. Ha viszont ugyanez fordítva történik a városba, ahol pont az egy probléma is egyébként sok városi számára, hogy nem ismerjük egymást, a szomszédainkat, nincsenek kis közösségek, maximum családi, illetve baráti közösségek vannak, esetleg kollegiális, de azok még lazábbak. Ott sokkal könnyebb elvegyülni, ebbe a nagy masszába belehigulni. A másik, hogy benned hogyan történik az a változás, tehát hogy te mivel azonosítod magad. Ugye sok ismerősöm, barátom, aki mondjuk más városokból érkezett, és már régóta, akár évtizedek óta itt élnek Budapesten, még mindig úgy utalnak magukra, hogy én szegedi vagyok, én nyíregyi vagyok, és így tovább. Tehát őrzik ezt az identitásukat, de közben már nagyon sok szállal kötődnek mondjuk Budapesthez is. És ez nekik nem okoz semmifajta problémát, mint ahogy a környezetüknek sem, azok nem mondják rá, hogy fúj, te nyíregyi vagy, akkor te nem tartozol közénk. Na ez egy kis faluban egészen másképp van. Ugye középkorban volt ez a mondás, hogy a városi levegő szabaddá tesz. Manapság ezt már lehet, hogy úgy tudnánk átfordítani, hogy a városi levegő beteggé tesz a szmog miatt, de annyiban még ma is áll talán ez a mondás, hogy egy nagyváros, pláne egy világváros, ahol annyiféle háttérrel érkező ember találkozik etnikumra, vallásra, politikai nézetre, bőrszínre, társadalmi státuszra, végzettségre, mindenfajta különbözőségre való tekintet nélkül, hogy itt sokkal könnyebb elvegyülni ebben a sokaságban, és ehhez valami módon kapcsolódni, mint egy zárt kis közösséghez, amelyik adott esetben nem biztos, hogy szívesen fogadja az odaérkezőket. Ugye a történelemben kétfajta mentalitás van a többség és a kisebbség egymás mellett élése kapcsán. Az egyik a tégy úgy, mintha rómaiak mondásban, hogy a Rómában jársz, tégy úgy, mint a rómaiak. Ugye így hangzik a teljes mondás, hogy ebben ölt testet, ami azt mondja, hogy ha te egy kisebbségi vagy, és megérkezel a többséghez, akkor te hasonulj hozzájuk, alkalmazkodj, vedd fel a szokásaikat. Van a másik megközelítés, a tolerancia mindenek fölött. Ez ma a nyugat-európai mainstream gondolkodás. Ez mondjuk inkább a nagyvárosnak a levegője, és ha Rómában jársz, így, mint a rómaiak, az meg mondjuk a kis falvaknak a krédója.
Mégis van egy olyan lelki átváltás, aminek meg kell történnie? Én csak abszolút hétköznapi példákat és a környezetemből vett példákat tudok. Mondják, hogy egy ilyen 7 év, például ha valaki külföldre megy dolgozni vagy letelepedni, annyinak kell legalább eltelnie, mire úgy érzi, hogy na most már ismeri annyira az új környezetét, vannak már ismerősei, már azonosult az ott élők gondjával, bajával, örömeivel annyira, hogy ott érzi otthon magát. Van egy ilyen lélektani váltás?
Igen, erre hagyj erősítsek annyiban rá, hogy nagyon tetszett Máténak ez a kifejezése, hogy azon múlik, hogy mennyire befogadó a közeg, hogy te valahol már a többség részeinek tekintsd magad, de ez a befogadás, ez kétoldalú, egyrészt neked is befogadónak kell lenni arra a közegre, hova érkezel, másrészt a közegnek is valóban befogadónak kell lenni rád. Városi közeg annyival sokszínűbb, annyival változatosabb, talán nem annyira kulturálisan specifikus, mint adott esetben egy helytartó kis közösség, amelyek persze eltűnőben vannak a világon mindenhol, nem csak Magyarországon, de nehéz is lenne meghatározni, hogy mondjuk egy falubnak van-e még egyáltalán olyan szokásrendje, amiben integrálódni kell, vagy ez mennyire változik. Ugye ez a fajta atomizálódó társadalom, amit te is mondasz, ahol inkább a családok vagy rokoni szálakon kapcsolódnak emberek, ma már a falvakat is eléri, hogy néha egy falu utcájában lakók sem ismerik feltétlenül egymást, ami nyilván múlt század előn elképzelhetetlen lett volna. De nem romantikázni akarok, hanem azt, hogy miért nem ismerik egymást például a városból kiköltözők egy faluba, mert viszik a városi szokást, ezt a fajta idegenkedést. Nem érzik a szükségét annak, hogy ott feltétlenül egy falu közösségnek a tagjai legyenek. Másrészt pedig ugye a vallási szokások eltűnése, a kulturális szokások kiürüsödése már nem teremti meg azokat a kohéziós erőket, amelyek a valódi kapcsolatokat szülnék. Tehát már nem találkoznak a vasárnapi misén az ott élők, már nem feltétlenül mennek el locsolkodni, ha húsvéti szokásokról beszélünk.
Nem pletykálnak egymásra.
Nem pletykálnak annyira, mert nem is ismerik egymást, tehát ha nincs faluház, már nincs meg a fonó, hol találkozni kéne, mind-mind átváltozásban van. De az, hogy mi mikor érkezünk, mi mikor vagyunk befogadók, na ez a fontosabb kérdés, hogy én úgy megyek-e a világ különböző helyeire, hogy én befogadó vagyok-e arra, ami ott történik. Mert ha én befogadó vagyok, akkor bárhol otthon érezhetem magam nagyon rövid időn belül. Tehát én ezt a 7 éves kritikus kort, amit most mondasz, nem gondolnám, hogy szükséges. Van, akinek ez akár egy pár hét alatt is elő, sőt, feltétlenül akár napokon belül otthon érezheti magát egy vadidegen városba, és az, hogy ez amiatt van-e, hogy alkalmazkodik a helyi szokásokhoz, ahogy Máté, te mondod. Biztos, hogy az adaptációt sok minden segíti, és hát, hogy ez a fajta mindenek feletti tolerancia, így fogalmaztál, ami most a nyugat-európai társadalmunkat, kultúráinkat leginkább meghatározza, az viszont szinte már nem is követeli azt, hogy ahhoz, hogy te a többségnek a része legyél, bármilyen azonos szokásrendet kéne követned, hanem szinte az az elvárás, hogy mindenki maradjon meg a sajátjánál, és nem kell ilyen közös alapokra helyezni semmit.
Ugye azt kérdezte Dági, hogy van-e egy ilyen bűvös 6-7 év, vagy valahány év, ami viszonylag sok külföldön érő magyarral, vagy akár külföldivel, akik ide jöttek Magyarországra, dolgoztam már együtt, meg dolgozom most is, és én azt látom, hogy egyrészt ez, hogy mennyire befogadó közegettől nagyon-nagyon függ, a másik az ő motivációitól is, hogy miért ment oda. Tehát, hogy ő mondjuk egy expat, tehát ez a ilyen kihelyezett munkavégzés, néhány évre kötött időre szóló szerződés, mert akkor eleve nem is szempont az, hogy ő ott olyan értelemben otthon érezze magát, hogy ennyire beilleszkedjen. Hogyha akár gazdasági, akár kulturális, politikai szempontból ment el innen, vagy jött ide, akkor ez már lehet szempont. Amit mindig elmesélnek, ugye, hogy az első néhány hónapban van egy ilyen kultúrsok nevű jelenség, amikor nem tudod, hogy hova fordulj, ha beteg vagy, hol vedd a fűszert, hol érdemes koncertjelet vásárolni, tehát amikor nem tudod, hogy helyben, hogy vannak ott a dolgok. Nyilván minél nagyobb a kulturális különbség, ahonnan jössz és ahova érkezel, ez annál nehezebb ez a változás. Ezt azért megugorják, hogyha közben nem menekülnek vissza, és utána nagyon-nagyon-nagyon sokaktól hallom azt a tapasztalást, hogy még ha befogadóbb is az a közeg, ahova megérkeztem, én azért ott nem, mit tudom én, dubainak, németnek, amerikainak, stb. Érzem magam, hanem én ott mindig magyar maradok. És picit, ha a személyes meg a pszichés részeket nézzük, szóval egy másik érdekesség is, amivel néha találkozom, hogyha valaki elmegy, sok évet él valahol máshol, majd visszajön Magyarországra, akkor beszoktak számolni egy olyan jelenségről, hogy már itt se vagyok otthon. Mert hogy miközben én elvoltam, ez az ország változott, tartottam a kapcsolatot emberekkel, esetleg néztem a híreket, de nem éltem itt, és ez az ország már nem az az ország, ahol visszajöttem. Tehát lesz egy ilyen hazátlanság élmény. Ezzel viszonylag sokszor találkoztam már, a másik ilyen, az pedig a párok külföldön, a párterápiás szempontból is nagyon izgalmas jelenség, vagy akár itt Magyarországon, még akkor is, hogyha például határon túli magyarokként jöttek ide, de nincsenek itt gyökereik, nincsenek itt kapcsolódásaik, akkor az egy ilyen nagyon erős összekapaszkodásra hívja meg a párt, mindenkinél ezt látom egyébként, akik ilyen élethelyzetbe kerülnek, amitől lesz ez a ketten a világ ellen, nagyon erős védésdatszövetség, érzelmileg is nagyon, nagyon összekapaszkodunk, és nagyon közel vagyunk egymáshoz, viszont ez például elég gyakran kinyírja a szexualitást, mert annak még nem maradt tere.
Érdekes, hogy miért nem, hiszen pontosan, hogy az intimitás, a másik valódi megismerése, a másikkal való szövetség ereje, az mind azt mondatná, hogy minden szempontból erősödik a kapcsolat, és mégsem.
Hát nem, mert ugye a szexhez kell távolság is, és itt meg az pont nincs. Tehát amit te mondasz, ugye az a bizalom, a biztonság, ezek megerősödnek, persze az is kell hozzá, de mondjuk az, hogy mindig a másikat kerülgetem, és nem tudok máshoz kapcsolódni, mert csak ő van itt, mert egyébként egy idegen világ vesz engem itt körbe, ahol senkit nem ismerek. Jobb esetben beszélem a nyelvet, rosszabb esetben még azt sem, és egy szerelőt nem tudok hívni, hogyha valami elromlik. A boltba alig értetem meg magam, amit szeretnék. Ugye az egy nagyon nagy gát tud lenni. Nagyon magányosítani tud.
Miért kell távolság a jó szexhez?
Mert ahhoz, hogy a másikat megkívánd időnként, ahhoz kell, hogy ne mindig ott legyen körülötted. Hogy hiányozzon neked, hogy vágyjál rá. Ha mindig ott van körülötted, akkor ez megöli a fantáziát. Nem fantáziálsz róla, mindig ott látod. Bármikor hozzáérhetsz.
Lemaradtam annyiba.
Bocsánat, kis kitérőt tettünk, bocsánat. Igen, de ez itthon is ez a helyzet áll elő, hisz minden este ugyanoda mész haza, és minden reggel ugyanonnan indulsz munkába.
Az összeköltözés is nagyon leszokta darálni egyébként a szexuális szenvedélyt, és ez még hatványozottabban igaz akkor, hogyha ez egy idegen országba vagy kultúrába való összeköltözést jelent.
Igen, az idegenség érzethez kapcsolódnék oda, hogy miért érzi minden ember magát kisebbségben maradónak egy idegen országban, és ugye magyarnak tartja akkor is magát, ha már 20 évvel később él. Itt a szociokulturális távolságtartásnak az alapja egyszerűen egy neurobiológiai tény, ezt egyébként vizsgálják, ami az anyanyelvhez és a nyelv használathoz kötődik, hogy annyira primér az a nyelv és annak az érzelmi töltete, amit mi gyerekkorunkban sajátítunk el, hogy ezt szinte kitörölhetetlenül tényleg életünk végéig hordozzuk. Tehát bármennyire leszünk poliglottok, tanulunk meg anyanyelvi szinten más nyelveket, az érzelmi töltése nem ugyanaz lesz azoknak a szavaknak és nyelvi élményeknek, amelyekkel bennünket felneveltek. Például, ha egy magyar nyelven tanult óvodás verset olvasnak föl neked, mondjuk a Lánc-Lánc Eszpernánc, vagy az Eszperc kimehetszet, abban a pillanatban regresszálsz és gyerek állapotba kerülsz. Tehát ezek a, mint varázsigék gyerekkorban elsajátított hívó szavak, egy olyan mentális állapotot idéznek elő, amit semmilyen más később felnőttként idegen nyelven megtanult gyerek vers nem fog benned felidézni, mert rögtön abba az állapotba visz vissza. És ez minden nyelvvel kapcsolatban így van, minden nyelvi kifejezéssel, hogy teljesen más jelent a saját anyanyelveden szerelmet vallani egy másik embernek, mint egy idegen nyelven. Az agyadnak teljesen más területei aktivizálódnak, tehát ez egy fizikailag vizsgálható tény. És ha ez igaz, akkor igazából a világunk tapasztalatára egy nyelvi háló is ráterül. Tehát hiába élsz külföldön, az idegenségérzék hol szűnik meg, ha először elkezdesz idegen nyelven álmodni például. Tehát amikor már a tudattalan folyamataidban az a nyelv megjelenik, és bár azon a nyelven kezded magad kifejezni, de ez is nagyon érdekes, hogy milyen kontextusban és mikor, hogy fogod-e tudni azzal az érzelmi töltettel valaha is kifejezni magadon? Legtöbb ember ezt egy életen át nem tudja megugorni.
Ezért van az, hogy nagyon-nagyon sokan, amikor megtehetik, nyugdíjasként visszaköltöznek a hazájukba évtizedek múltán?
Adott esetben igen, ugye sokkal könnyebb amerikai állampolgárságot szerezni, mint amerikai identitást magadra venni.
Így van, és azért én Ágira igen válaszolnék, hogy igen, én azt gondolom, hogy ez a fajta visszaköltözés, vagy már nyugdíjas évekre, amikor mégiscsak hazatér valaki az anya földjére, azért, mert úgy érzi mégis idősebb korában, hogy neki ott vannak valóban a gyökerei, vagy oda tartozik, erre 1 millió példát tud szerintem mindenki felsorolni a környezetéből. Nagyon ritka az, hogy valaki pont idős korában venné a batyuját és menne el egy idegen országba. Ott inkább a gazdasági kényszer lehet, mint hogy angol nyugdíjasok százai költöznek mondjuk Dél-Spanyolországba vagy Portugáliába.
Vagy hollandok ide Magyarországra,
vagy
németek.
Ennek inkább a gazdasági indokok vannak a hátterében, mint a kulturális.
De azért térjünk vissza néhány fontos kérdésre. Ilyen a másod-harmadik generációs, teljesen más kultúrából érkezettek problémája, ilyenek a no-go zónák, ezeket ne hagyjuk ki.
Van, és ugye ez azért nagyon fontos, mert ugye mi pedig nem beszéltünk össze, de valahogy mégis így éreztük, hogy mindannyian azokról az emberekről beszéltük, akik körülbelül egy a nyugati kultúrkörből jönnek. Vannak lényeges különbségek, de nincsenek óriási távolságok, tehát viszonylag könnyen tudunk kapcsolódni magyarként egy német, egy amerikai, egy spanyol, mondhatnék nagyon sok más kultúrát is. Amikor ilyen kicsi kulturális különbségek esetén is ilyen nehéz beilleszkedni, de inkább identitásban, azonosulásban a helyi többséghez tartozónak is érezni magad, tehát egy ilyen kettős identitás fölmegy, mondjuk magyar is vagyok, de mondjuk nem tudom, én francia is vagyok, mert már ott élek 30 éve. Na most ez hatványozottan sokkal nehezebb akkor, amikor teljesen különböző kulturális háttérből érkező emberek érkeznek meg egy többségi társadalomba. Hogy két történelmi példát hozzunk, a cigányság integrációjára nagyon sokszor utalnak úgy a mai közbeszédben, hogy hát az elmúlt 34 évben a rendszerváltás óta ez nem sikerült, meg előtte a Kádárkorban se sikerült, de könyörgöm, ez több száz éve nem sikerül. Sokszor törekvés sincs rá, de ha volt is, akkor abból inkább valamilyen pénzkifizetési korrupciós történet lett, és nem annyira valódi integráció. De van egy másik példa is, ugye a zsidóságnak az integrálódása az európai kultúrába. Ugye a zsidóság a középkorban, az akkor még erősen keresztény dominanciájú európai államokban mindig egy kisebbség volt, soha nem tudott, ha szeretett volna, sem tudott volna a többséghez tartozni, és ugye zsidónak lenni az sok mindent jelentett. Egyik eleme volt ennek a vallás, a másik az üldözöttség, a helyi többségi társadalom és a pogromokkal ugye tudta erősíteni, tehát az áldozatiság, ezek mind-mind benne voltak az akkori zsidó identitásban. Majd jött a 19. század, jött a szekularizáció, ugye a világiasodás, és egyszer csak azok a zsidók, akik itt éltek generációk óta a családjuk, és valamilyen általuk is végezhető foglalkozást tűztek, ezek jellemzően gazdasági foglalkozások voltak, mert mondjuk nem birtokolhattak földet sokáig, a kirekesztő politika miatt, egyszer csak meglátták, megérezték annak a lehetőséget, hogy most viszont lehetek csak német, vagy magyar. Elindult egy nagyon erős asszimilációs hullám, meg volt ugyanaz a kultúra, ugyanaz az oktatás, ugyanaz a nyelv, ugyanaz a bőrszín, ez is fontos volt, tehát hogy külsőre nem volt túl sok különbség, és elhagyták a különféle különbözőséget szimbolizáló külsőségeket, ruhadarabokat, tárgyakat az életükből, elengedték a vallást, és ez két ellenreakciót váltott ki. A zsidóságon belül ennek az ellenpontjaként jött létre, ugye a később Izrael állam megszületésében is testet öltő cionizmus. A zsidóság egyrészt ezt nagyon rossz szemmel nézte, ugye a zsidóság végét látta ebben. Tehát, hogy nem mindig pozitív kisebbség felől nézve sem az asszimiláció, ezt csak ezért hozom. Másrészt pedig a többségi társadalomnak is volt egy ilyen szélsősége, ők voltak a nácik, akik pedig a faji fölhigulásnak a veszélyét látták ebben, tudományosan teljesen rosszul, és ezáltal lett ennek egy gátja egy ponton. És fontos volt listázni, hogy de ő nem német, hanem ő zsidó-német.
Hát, és a jelenkorban azért az nagyon fontos kérdés, az ennél is nagyobb kulturális különbségek, vallási különbségek, és ehhez kapcsolva szerintetek a nagy befogadási nyugat-európai nyitottság, ez elfogyóban?
Mielőtt erre válaszolnék, azért, ahogy a Máté megnyitotta ezt a gondolatfolyamot, itt ráerősítenék ennek a inkább második világháborút követő internacionalista eszmének a fontosságára, hogy ott szinte egy reneszánszát érte igenis a nációk közötti jó értelembe vett pozitív diszkrimináció, hogy te igenis tudatosítsd azt, hogy milyen nációhoz tartozol, hogy ezek között egyenlőség van, ez egy ellenreakció a náci-német birodalmi eszményre, hogy nem hogy felhigulást látnak ebbe, hanem erősödés, tehát egy olyan nemzet, mint a Szovjetunió, és most bárki engem lekommunistál, szó sincs erről, de maga ezt az eszmét azért érdemes függetleníteni magától attól, hogy a Szovjetunió hogyan működött politikailag, hogy abban a rengeteg nemzet egyesülni tud, és ez a nemzet felettiség és a nemzetek közötti együttműködésnek a fontossága igenis egy nagyon előremutató dolog volt, és az Egyesült Nemzetek Szövetségében, az ENSZ-ben meg is testesült aztán. Tehát ennek vannak pozitív leágazásai is. Tehát az, hogy igenis legyenek nemzetek, azokon belül a különböző etnikumok, azok bátran vállalják a kisebbségi létet, és a kisebbség az nem egy hátrányos megkülönböztetést jelent, és a kisebbségi véleményeknek is teret kell engedni, ez szerintem egy jövőbe mutató dolog. Most kérdezed, hogy ez elfogyóban van-e, ugye, ha jól...
Hát igen.
Hát itt jön az, hogy magának egy nemzetnek az identitását ugye mi határozza meg. Mondtad Máté az előbb, nem állampolgárá nehéz válni, hanem amerikai identitásúval, mert hogy mi a fenét jelent az? Mondhatjuk, hogy ott érhető leginkább európai szemszögből nézve, tetten az a mesterséges identitás képzés, ami kialakul, mert egy olyan államról beszélünk, ami egyrészt nagyon sokszínű, egymástól különböző kultúrájú nemzeteknek a hazája, egyesült állama, és hogy mi ebbe a közös? Mondjuk az alkotmányon kívül, vagy az alkotmányozó atyák kollektív szerződésén kívül.
Hogy minden házon kint van az amerikai zászló, az közös bennük.
Például így van.
Nem elválasztja őket, hanem összeköti.
De jól mutatja egyébként ez a folyamat egy nemzet államnak a születését, de látjuk, hogy azért ez több száz éve még mindig nem szilárdult meg. Mondjuk a speciális helyzet ugye az, hogy az amerikai államokba fekete kisebbség, aki már nem kisebbség, az ugye eleve egy elnyomott kisebbségként került oda, a rabszolgasors. Tehát az ő felszabadításuk, ne felejtsük el, bizonyos államokban 1974-ben történt meg, ahol 69 és 74 között, ahol egyáltalán eltörölték a feketékkel szembeni diszkriminációt. Tehát 50 év se telt el, mondhatjuk, bizonyos államokban, hogy egyáltalán a feketék egyenjogúságáról és egyenrangúságáról méltó módon lehet beszélni. Nagyon fiatal nemzet ez az amerikai ebből a szempontból.
Ezek fontosak, ezek a polgárjogi kérdések, és nagyon aktuálisak, fájóan azok. A Wilkomans kultúrnak vége van, ezt kijelenthetjük. Ezt látjuk Amerikában, Ausztráliában, Európában, a tehetős világ minden országában, Dél-Korea, Japán, bármit mondhatnék. Tehát mindenhol kitették a megtelt táblát. Ugye erre a kérdésre igazából lehet adni egy politikai választ, lehet adni egy szociológiai választ, meg lehet adni egy pszichológiai választ is. Szerintem mindegyik fontos. Ugye a politikai válasz, hogy az a politikai csoport, amelyik ezt tematizálta, az mindenhol a szélső jobb volt, ezt a bevándorlási kérdést, mint probléma. Ugye amikor a mainstream politika, tehát a centrista pártok azt képviselték, hogy Willkommens kultúr, de jó, ide jönnek, akkor lesz majd több munkás, meg orvos, akkor ugye ők abba gondolkodtak még, mármint akik ezt a Willkommens kultúrt képviselték, amit Bence nagyon sok perccel ezelőtt mondtál, hogy a diaszpóra-szerű elvándorlás, nem olyan nagy léptékű, ment ez már nagyon régóta, hogy a németeknél, ugye ez a Gastarbeiter, ugye ez a vendégmunkás, hogy akkor jönnek Közép-Európa, meg a török vendégmunkások, és akkor ők persze ott kialakítottak ilyen közösségeket, akik elszigetelődtek a többségtől, meg a többség se feltétlenül lehet a kebelére őket, lettek ott mindenféle előítéletek, meg villongások, de ez a szélsőjobb, ez akkor még egy nagyon pici szélsőjobb volt Németországban, nagyon nem volt divatos szélsőjobb oldalának lenni, nagyon nem volt divatos idegen ellenesnek lenni, de amikor ez milliós nagyságrendben, nagyon rövid időn belül és szabályozatlanul, illegálisan történt ez a bevándorlás, egyébként nagyon sok helyről, de jellemzően az arab térségből, illetve Fekete Afrikából, kisebb részben Közép-Ázsiából, akkor egyszer csak létrejöttek az addighoz képest sokkal egyértelműbben láthatóbban ilyen párhuzamos társadalmak. Addig is voltak már ilyenek, csak kisebb lélekszámmal kevésbé voltak ezek jelentősek, kevésbé voltak ezek tematizálva. És akkor jöttek olyan hírek, mint amit már idéztem, hogy az arab terroristák megkéseltek, elütöttek, felrobbantottak, lelőttek ennyi-annyi embert. Tudnánk mindannyian néhány ilyen esetet mondani, de olyanokat is, amikor nagy köztéri rendezvényeken nőket molesztáltak, erőszakoltak meg, és így tovább. Amik nyilván kirívó esetek voltak, extrém esetek voltak, de legutóbb beszélgettünk sztereotípiáról, előítéletekről, hát azok pont így tudnak megszületni, hogy ez egy nagyon hangos esemény, ezt akkor felkarolták azok a politikai aktorok, akik egyébként ebből akartak tőkét csinálni maguknak, a média is, ugye, akik igazából csak nézettséget szerettek volna, de ebben így a szélsőségesek kezére játszottak, és akkor elkezdte a szélsőjobb oldal tematizálni ezt a problémát, amit a többség, a mainstream, a centrista pártok egyáltalán nem fogalmaztak meg, mintha vakok lettek volna erre a problémára, és ezzel áttolták ezt a szélsőjobbra, és ezáltal lett egy nagyon erős szélsőjobb oldal erősödés mindenfelé a nyugati világban. Ez az egyik, ez a politikai dimenziója, azt gondolom. Van egy szociológiai dimenzió, ez a párhuzamos társadalmak kérdése, no-go-zónák, stb. Tehát amikor létrejönnek olyan kis közösségek, akik nem is tudnak, nem is biztos, hogy akarnak integrálódni a többségbe, saját szokásjogaik, és ott helyben esetlegesen létrejött szabályaik mentén élnek.
Miért hozzák létre ezeket a saját területeket nagyvároson belül?
Összetett a válasz erre a kérdésre. Egyrészt alapvetően egy békés egymás mellett élés a kínai zárványok és a többség egymás mellett élése az esetek többségében. Azt nem is tudja annyira például a szélsőjobb tematizálni. Ellenben mondjuk az arab kisebbség, vagy az afrikai kisebbség, ahol különféle országokból jönnek egyébként, ők is különféle kultúrájú emberek, de nagyon más kultúrájúak. Nem monogám házasság van, hanem ugye poligám házasság, hogy egy különbséget mondjak, nagyon más ruhaviselet, ugye más vallás, más bőrszín, teljesen más viszonyulás a férfiak, nők egymás mellett éléséhez, más nyelv, és nagyon hosszan, más konyha, zene, stb. Nagyon hosszan sorolhatnám a különbözőségeket, annyira sok különbözőség van, és egyébként meg valóban ide menekültek, hol a gazdasági, hol a politikai helyzet, vagy katonai helyzet miatt, hogy akkor itt igazából ilyen részben ilyen bűnbanda szerűen ilyen önszerveződött kis helyi, mondjuk idézőjelben hadurak által szervezett közösségekben ott léteznek nyomorban.
Ezek lesznek a no-go-zónák.
Ezek lesznek a no-go-zónák.
Ők nem is akarnak integrálódni? Tehát nincs az, hogy nyugatra jövök, és elájulok, és közétek akarok tartozni?
Én oda térek vissza, hogy a legnagyobb kapocs az a nyelv, a közös nyelv. És inkább ez a nagyon nagy kérdés, hogy amik kis lélekszámú csoportok vándorolnak, és ők ilyen diaszporikus módon, de fel tudnak olvadni az adott helyi nyelv kultúrájában, azzal nagyon hamar integrálódnak is. És az ilyen széles tömegek vándorlása viszont ezt a természetes integrációs folyamatot kulturális szemszögből teljesen felborította, hogy nincs már szükség arra, hogy egy bevándorló megtanulja az adott ország nyelvét, mert olyan nagy lélekszámban van jelen, hogy létre tudja hozni a maga mikroközösségét, vagy azt is mondjuk, hogy mikrotársadalmat.
Mint a spanyol ajkúak Amerikában.
Ezt akarom pont mondani, hogy bizonyos államokban gyakorlatilag teljes mértékben elfogadott, hogy valaki már nem beszéli az államnyelvet, ugye az angol. Szerintem ez a Willkommens kultúrnak a vége, tehát hogy már nem vagyunk befogadók, az pont emiatt van, mert túl sok ilyen mikrotársadalom jött. Hozzáteszem, hogy Európa kultúrtörténetében ez megtörtént, nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor. Tehát ezek a nagy egyesített államok, mint Olaszország vagy a Német Birodalom, ezek korábban se voltak egységesek, hanem ilyen nyelvi, kulturális kis királyságok vagy fejedelemségek formájában önállóan léteztek, lehet, hogy újra szét fognak darabolódni ezek a nagy országok.
Tehát azt mondod, hogy ez egy társadalom fejlődési út, amin végig fognak menni?
Kulturális változások fejlődésnek nem hívnám. Egységesítés és függetlenedés szinte ilyen hegeli dinamikáját mutatják, hogy természetes, hogy van egy egységesítési törekvés, de aztán, hogyha ez nem tud mégse egységes lenni, akkor természetes az autonómia igény, és próbálnak ezek a nemzetiségi alapon szerveződő, például mint a baszkok, például függetlenedni, és létrehozni maguk önálló államát, és felmerül a kérdés, hogy egy állam mennyire toleráns, tehát például miért létezik Luxemburg, mint önálló ország például, ami egy városállam, miért engedi például egy adott ország a saját területén, vagy Montenegro, Liechtenstein, és sorolhatnánk ezeket
Monaco,
ezeket a mikroállamokat, akár Európán belül.
De akkor ezek szerint nincs akkora baj, mint amekkora pánikban néha érezhetjük magunkat, totál kívülállóként, mert semmiféle ráhatásunk nincs persze ezekre a folyamatokra.
Oda térek vissza, mint minden alkalom, hogy azért, mert mi az állandóságot tartjuk, és azt, hogy beleszületünk valamilyen történelmi korszakba, és akkor azt gondoljuk, hogy az örökké tart, vagy hogy az mindig úgy lesz, miközben a társadalmak is folyamatosan születnek és pusztulnak, és ezeknek a változásaival nehezen barátkozunk meg. Inkább ez az érdekes, hogy a történelmi korszakokon átívelő nemzetek, azok mennyire tudnak tartósak lenni, de nincs olyan nemzetiség, és sem állam, sem ország, Kínát leszámítva talán, ami mondjuk 5000 éves múltnál régebbit tudna felmutatni.
Igen, több gondolatom is lett itt, miközben beszéltél, Bence, még a no-go-zónákhoz is, ha lehet egy picit visszaugranék ahhoz a kérdésedhez, hogy nem is akarnak-e esetleg a többséghez hasonulni és integrálódni, illetve hogy van-e baj, vagy ez egy normális folyamat. Ugye a no-go-zónába azért nem mész be, mert hogy a testi épségedet meg a vagyontárgyaidat félted. Nyilván az, amit itthonról, politikai okokból is fölnagyítva, hogy a no-go-zónaként azonosítunk, vannak valóban ilyen zónák, ott nem így hívják, de valóban vannak ilyen rosszabb hírű negyedek, de ilyenek voltak, ilyen volt a 8 kert, például Budapesten. Tehát ezek alapvetően olyan területek, ahol sok anyagilag is, tehát szociokonomiai szempontból halmozott a hátrányos helyzetű ember él, van valamilyen kulturális, szocializációs különbség is, ez a kettő találkozik, és akkor ebből lesznek mindenfajta jellemzően vagyon és személy elleni bűncselekmények, mondjuk nem csak azok, de az mindig a leglátványosabb, mert az a legextrémebb. Hogy akarnak-e hasonulni a többséghez. Hogyha próbáljuk megérteni az arab kisebbségnek a helyzetét, ugye nem a semmiből, nem egy légüres térből jöttek, hanem egy nagyon is pesgő történelmi politikai háttérből. Ugye számukra az európai ember gyarmatosító, aki tönkretette az ő nagyszerű államaikat és birodalmaikat, ami igaz, mesterséges határok közé kényszerítette az országaikat, amikor kivonult onnan, ami szintén igaz, megteremtette Izraelt és pártolta az ottani akár szervezett és időnként erőszakos zsidó betelepítést, ami szintén igaz. Tehát, hogy az ő szempontjukból nézve az európai országok azok nem az igazság és a kultúra bajnokai, hanem adott esetben gonosztevők, ördögök, akik tönkretették az ő nagyszerű világukat. Miért akarnánk hozzájuk tartozni egyrésztről? Másrésztről ugye a nyugati világ, most a nyugat alatt értek Észak-Amerikát, Európát, Ausztráliát, Japánt, Új-Zélandot és Dél-Koreát. Szóval, hogy a nyugat az egy árubőségben, nagy jólétben, biztonságban élő, ezek ott adott esetben nem meglévő értékek ezáltal vágyott, de közben meg túlszexualizált, feslett erkölcsű, istentelen világ is egyben, tehát hogy morálisan is megvetett, és ez a kettősség is megjelenhet nyilván az ő fejükben, tehát amikor ők ide jönnek, akkor ezekkel is jönnek a fejükben. Tehát, hogy itt nem feltétlenül egy olyan világot találnak, ami de szuper, milyen jó itt a szabadság, milyen nagyszerű az egyenjogúság, milyen jó dolog a tolerancia, itt van oktatás, szociális ügy, egészségügy, béke, biztonság, nem tudom, tető a fejük fölött, étel az asztalukon.
Tehát ez nekik nem szempont?
Egy része igen. Egy része meg más szempontból jelenik meg, mint ahogy az nálunk megjelenik. Plusz, ugye ők is megélik azt, amit egy magyar külföldön, csak sokkal durvábban, hogy én ott mindig külföldi vagyok. Mert még egy magyar külföldön, ahol kicsi a kulturális különbség, és ha mondjuk befogadó viszonylag a közeg, akkor egy idő után lesznek baráti kapcsolatai, legalább haveri kapcsolatai, szomszédokkal tud kapcsolódni. Egy ilyen arab zárványban élő embernek ez sokkal-sokkal nehezebben megugorható, nem beszéli a nyelvet, nincsenek meg azok a szocializációs képességei, mert más kultúrában szocializált, hogy jól és könnyen tudna kapcsolódni, barátkozni tudna, párt találni tudna.
Ennek a lehetetlenségét nem látja át? Tehát, hogy ő egy olyan világban akar élni, amihez ő viszont nem tud adaptálódni, és sok szempontból nem is akar. Mégis itt akar élni, tehát nem látja ennek a feszültségét?
Nyilván nem tudunk mindannyiuk nevébe beszélni, de amit így láttunk két jelenségben, és ugye egyrészt egy mondjuk kedves, segíteni akaró, jó szándékú ember, az tűnhet egy jó embernek, meg egy paleknak is, akit ki lehet használni. És adott esetben így is tud találkozni ezzel a kettősséggel, hogy na hát itt vannak ezek a gazdag idióták, ezeket akkor kiraboljuk, és akkor itt viszonylag békésebb helyen tudunk élni, ahhoz képest, ahonnan elmenekültünk. Ugye ez az egyik. Ugye a másik, amikor pedig megjelenik picit hasonló, nagyon picit hasonló, mint az afroamerikai polgárjogi mozgalmak, tehát amikor ez a elnyom minket ez a többség, nem is akarnak ide befogadni, megtühödünk rájuk, ez nagyon sokszor nem az első generációsak, hanem a többedik generációsak, aki itt él már, ezt a nyelvet beszéli, ide szocializálódott, itt jár iskolába, de ő mégiscsak egy koszos arab. És akkor kap egy olyan képet, hogy itt az iszlám állam, kikiáltjuk a kalifátust, egy nagyszerű, nem tudom, Isten országának a katonája lehetsz, és majd a mennybe jut, és kapod a hét szüzet, hogyha ugye a szent háborúban halsz meg. Tehát itt van végre egy ügy, ami mellé oda lehet állni, és mondjuk nem a drogot szívom a sarkon, hanem hogy valami célt kap az életem, ami lehet egy erős hívószó.
Érdekes, hogy nem tudnak asszimilálódni, pedig nagyon sokszor hallani, hogy a szülők, akik idejöttek, akik igazi bevándorlók, azok mindent elkövettek erejükön felül, hogy gyökere teresszenek.
Hát, hogy hallgatom Mátét, ugye mindig teljesen igaza van, hát természetesen mégis valahogy elkalandozott olyan értelemben a figyelmem, hogy nem tudom magamból ezt a humán etológus szemléletet kivenni, hogy ha megnézzük azt, hogy például egy erdőbe szeretünk ilyen szavakat ráhúzni, hogy idegen faj, vagy invázív faj, ami nem őshonos növény, csak valahonnan oda került, és ott szélfutta, ugye, és akkor mégis nagyon sikeresek ezek az invazív fajok. Nagyon gyakran ugye az őshonos fákat, növényzetet egyszerűen elfoglalják, mert életképesebbek ahhoz a területhez, és ezt csak mi tekintjük invazívnak. A természet nem tesz különbséget ilyen szempontból, hogy melyik az őshonos, és melyik az úgymond szélszárnyán oda került faj, hanem amelyik életképesebb, amelyik az adott területen jobban tud adaptálódni. Tehát ha én most innen indulok neki, az ember sem nagyon más ebből a szempontból, hogy ha eljut egy idegen környezetbe, ott az adaptáció fogja meghatározni, hogy ő igazából életképesen abban a közegben vagy nem. És én ezért nagyon figyelném a toleranciát, hogy nagyon fontos ezt megnézzünk, hogy ezek a négy csoportok, etnikumok, ezek most egy átmeneti állapotban, meg nem régóta kerültek ide. Valóban, hogy mondod, próbálnak gyökeret ereszteni, de még nem sikerült, de vajon gyökeret tudnak ereszteni, és hogyha igen, mennyire fognak megerősödni, és ha ki szorítanak bizonyos korábbi kultúrákat, civilizációkat, társadalmakat, akár szokásokat, ez egyáltalán nem biztos, hogy káros, egyszerűen a természet törvénye, ez a természet rendje szerint van.
Tehát ne tegyünk érzelmi előjelet elé. Hát nagyon nehéz ezt nem megtenni. Elég komoran fejezzük be az adást, de lejárt már az időnk. Hát természetesen korán sem értünk a téma végére. Folytatjuk egy hét múlva Maier Mátéval és Tarbence Lászlóval. Kemény Dániel és Horváth Ádám voltak a munkatársaim. Hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.